Kolszról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról volt szó, arról, hogy Magyarország az EU tanácsának soros elnökeként hogyan tudja előre mozdítani a folyamatot. Idén 6, jövőre pedig várhatóan további 3,2% körüli mértékben emelik a nyugdíjakat, közölte a pénzügyminisztérium. Nyugdíjprémium nem várható, mert ugyan a költségvetés 4%-os gazdasági növekedéssel számolt, de ennek a fele sem valósul meg. Lazít a kormány a lakástakarék pénztári megtakarítások szabályozásán. A Portfólió gazdasági portál szerint bekerülne a célok közé az üdülő vásárlása, építése, korszerűsítése, felújítása és bővítése is. Emellett könnyebben lehetne felvenni a lakástakarék mellé járó lakáskölcsönt az új szerződéseknél. A jövőben alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és helyi önkormányzat is köthetne lakás előtakarékossági szerződést. Idén is folytatódik a szociális tüzelőanyagprogram, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. 5 milliárd forintnyi segítséget kapott 2346 önkormányzat. Szociális célú tűzifa vagy barnakőszén vásárláshoz ebben az évben is az 5000 lakos alatti települések pályázhattak. A parlament ősszel tovább egyszerűsíti az orvosok nyugdíj utáni továbbfoglalkoztatásának szabályait, hogy enyhítse a szakemberhiányt, ígérte az egészségügyi államtitkár az országos járóbeteg szakellátási konferencián. Takács Péter azt is mondta, ebben a kormányzati ciklusban nem államosítják az önkormányzati tulajdonú szakrendelőket. A halastavakban, horgászizekben is milliárdos károkat okozott az elhúzódó aszály. Az országban nyilvántartott több mint 2200 halgazdálkodási vízterület 10-15%-áról jeleztek az elmúlt két hónap forró, csapadékmentes időjárásához köthető kisebb-nagyobb károkat, írt elemzésében az Agroinform. A legszennyezettebb hazai természetes vízhez képest tized annyi mikroműanyag van a Balatonban. A Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei egy köbméternyi Balatonvízben 21, miközben a Bodrog folyóban 214,8 műanyag szemcsét számoltak össze. Már a tizedik kutat fúrja az MVM a kelet-magyarországi gázmezőkön, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Kiemelték, a hazai felhasználás a nemzetközi energiaválság előtti 10-11 milliárd köbméteres éves szintről 8 milliárd közelébe csökkent. Újabb nagy olajmezőt fedezett fel Nyugat-Lengyelországban az Orlen. Lengyelország legnagyobb energiaipari vállalata egy már meglévő mező mellett tárt fel újabb lelőhelyet, amely 100 ezer tonna olajat rejt. A teljes komplexum becslések szerint jelenleg 500 ezer tonna olajat tartalmaz. Az Európai Unió elkötelezett az orosz gáz fokozatos kivonása mellett, jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos. Kadri Simpson az Energiaunió helyzetéről szóló jelentés bemutatásakor hangsúlyozta, az EU képes létezni anélkül, hogy gázellátása az ukrán tranzit útról származna, és az intézkedés kivitelezhető anélkül, hogy kihívást jelentene a kontinens energiaellátásának biztonságára. Az ukrán elnök új tervvel akarja a háború diplomáciai befejezésére kényszeríteni Moszkvát. Volodymyr Zelenszky közölte, ezt várhatóan a második békecsúcson tárják majd a világ elé. Beszélt arról is, a tervet először átbeszéli Joe Biden amerikai elnökkel, lehetőleg még ebben a hónapban, mert az leginkább az Egyesült Államok és más partnerek támogatásán múlik. A visegrádi országok agrárkamarái felszólítják az Európai Gazdálkodók és Európai Termelőszövetkezetek vezetőségét, hogy vonja vissza a közös agrárpolitika stratégiai párbeszédéről szóló jelentés támogatását. A V4-es szervezetek szerint a munkanyag ellentétes a termelők és fogyasztók érdekeivel. Megközelítette a 200-at a Jagi tájfun halálos áldozatainak száma Vietnámban, 125 embert még mindig keresnek, közölt az ázsiai ország kormánya. A múlt heti ítéletidő után még ma is áradások és földcsuszamlások keletkeztek. 30 év óta ez volt a legsúlyosabb vihar Vietnámban, Középpontjában a szélsebessége megközelítette az óránkénti 150 kilométert. Megérkezett a nemzetközi űrállomásra a Soyuz MS-26 űrhajó egy amerikai és két orosz űrhajóssal a fedélzetén. Az űrállomáson eddig 6 amerikai és 3 orosz űrhajós tartózkodott. Végül az időjárásról, az ország keleti felé még alapvetően derült az ég fátyolfelhőkkel, a Dunántúlra már érkezik a lehűlést hozó front, borúval, esővel. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul, a csapadékos tájakon már 20 fok fölé sem melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Klíci Szabad Boglárka néprajzkutató mesemondót, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának munkatársát, a Meseszó Egyesület elnökét. Nagyon örülök, hogy ide jöhettem önnel interjút készíteni a Hagyományok Házában, hiszen rangos eseményre kerül sor augusztus 23-ától 25-ig Pomázon. A 10 éves Meseszó Egyesület kiemelt programja lesz az 5. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó. Kezdjük talán a beszélgetésünket a 10 éves Meseszó Egyesület történetével, tevékenységével.
Kedves Éva, én is nagyon-nagyon örülök, hogy ellátogatott hozzám, és beszélhetek a Meseszó Egyesületről és az idei egyik legnagyobb rendezvényünkről. A Meseszó Egyesület, ez a rövid nevünk, hosszú nevünk, Meseszó, Magyar Mesemondó és Szövegfolklor Egyesület, mind a két név egyébként hivatalos, 2014-ben jött létre, olyan lelkes, aktív és a saját kultúrájukért, hagyományukért tenni akaró mesemondókból alakult ez az egyesület, akik számára nagyon fontos a civil kurázsi, ugyanakkor a hagyományok, és hát az élőszavas mesemondás, a szövegfolklór sok-sok színes része, nem csak a mesék, a mondák, a helyi legendák, mindenféle olyan rövid történetek, anekdoták, amelyek a folklórban megtalálhatóak, és hát ugye azért jött létre ez az egyesület 2014-ben, hogy a magyar nyelvterület szóbeli hagyományait a tagok éltessék, ápolják, tevékenységeink közt ott vannak a gyűjtések, a népszerűsítés, de a legfontosabb a mesemondás, hiszen jelenleg közel 40 tagot számol az egyesület, és mindannyian kivétel nélkül mesemondók vagyunk, civil foglalkozásainkat tekintve van köztünk programozó, óvónő, kézműves, tolmács, mindenféle foglalkozással, de ami közös bennünk, hogy élőszóban mesélünk kicsiknek és nagyoknak a magyar nyelvterületen gyűjtött mesekincsből.
Korábban nagy hagyománya volt az élőszavas mesemondásnak a magyar nyelvterületen, viszont a 20. században ez háttérbe szorult. A Hagyományok Háza rengeteget tesz az élőszavas mesemondás megtartásáért, továbbadásáért. A Meseszó Egyesületnél nagyon sokan maguk is itt végeztek a Hagyományok Házába mesemondó tanfolyamot. Beszéljünk kicsit erről a tanfolyamról, mit sajátíthatnak el az ön által említett különböző foglalkozású emberek, akik érdeklődnek és szeretnék továbbadni az élőszavas mesemondás hagyományát.
Igen, Éva, egy nagyon fontos dolgot emelt ki, hiszen magának az egyesületnek a megalapítása is, tehát 2014-ben, egy pár évvel azután jutott a későbbi tagok eszébe, hogy ugye itt végeztek a Hagyományok Háza 60 órás akkreditált magyar népmese hagyományos mesemondás a szövegfolklor tanulásának és tanításának módszertana című képzésen. Ez a képzés főként pedagógusoknak és közművelődési szakembereknek volt régebben meg hirdetve, ajánlva. Ma is így van, de tapasztalatból mondom, sokáig voltam ennek a tanfolyamnak a szervezője, jelenleg 2 órát én is tartok. Büszkén oktatónak mondhatom magam, tehát dr. Agocs Gergő, dr. Raffai Judit, vajdasági mesekutató, dr. Sándor Ildikó, és ugye Dalasára, aki szintén a Hagyományok Háza munkatársa, Fábián Évike bukkovinai székely, származású mesemondó énekes, ugye Stiblár Erika is tart órát a különböző meseterápiás irányzatairól a mesemondásnak. Tehát nagyon sokszínű oktatói gárda van itt, és nagyon sokféle hallgató fordult meg itt az évek folyamán. Nem véletlen az, hogy az egyesületnek ez az alma mátere, tehát úgy tekintünk szerintem szinte mindannyian az egyesületben a Hagyományok Házára, mint egy olyan intézmény, amelynek a mesemondás kapcsán az értékrendjét, irányelveit pontosnak tartjuk. Természetesen nagyon sokan közülünk más iskolákat is elvégeztek a mesemondás kapcsán. Sok felé járunk, sok mindent tapasztalunk, ezt igyekszünk mindig úgy beépíteni a mesemondásunkba, a sok helyen látott dolgokat, hogy hűek maradjunk ahhoz az irányvonalhoz, amit tényleg itt a Hagyományok Házában kaptunk a magyar mesekincs elmesélése, élőszavas elmesélése kapcsán. És egyébként szakmai partnerségben állunk a Hagyományok Házával, így fonódik össze.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, miben látja az okát a hagyományokat? hagyományos, élőszavas mesemondás iránti érdeklődésnek napjainkban, illetve hogy változott meg az eredeti, régi, hagyományos, élőszavas mesemondáshoz képest? Például én többször hallottam Fábián Évikét, Sándor Ildikót, vagy Agocs Gergelyt mesét mondani, valóban élmény a mesemondása. Tehát sorolhatnánk itt az ismert neveket, kiket a rádió hallgatók is ismernek. Nyilván más színpadról, vagy egy közösségben, vagy akár egy iskolában mesét mondani, mint régen, amikor az emberek élete része volt, és nem a televízió előtt, vagy egyéb technikai eszköz előtt ültek.
Sokan mondják azt, és sokszor emlegetik, hogy a mesemondás, meg a történetmondás, ugye ez egyidős az emberiséggel. Tehát amikor az ember elkezdett beszélni, ugye létrejöttek az első közösségek, bizonyos, hogy megosztották egymással az emberek, akár a mindennapos dolgaikat, akár ugye a őseiknek a történetét, tehát azért a családi történetek is például, hogy hogyan ismerkedtek meg valakinek a szülei, ezt azért a legtöbb családban még ma is tudják. Bár ez is ugye változó tendenciát mutat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ami messzire visz, úgyhogy erről nem is beszélek, de az bizonyos, hogy régen legalábbis ami ilyen gyűjtött forrásaink vannak, a kicsi közösségekben, és egyébként nem csak a paraszti közösségekben, a főúri, nemesi környezetben is voltak olyan emberek, akik történeteket, meséket mondtak egymásnak. És ennek azt a célt szokták emlegetni a kutatók, hogy a szórakozás volt a legfőbb célja. Időmúlatás, hogy gyorsabban teljen az idő a mezei munkáknál, a kézi munkáknál, a kukoricafosztásnál, a megyszedésnél, nálunk például a megyszedés közben mesélt mindig nagyanyám. Tehát, hogy igazából a funkciója a mesemondásnak az a szórakoztatás és az időmúlatás volt. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az a funkció, ugye, ami manapság a legnépszerűbb, az egyik, ez az alkalmazott mesemondás, ahogy európai környezetben emlegetik, az alkalmazott mesemondás, itthon inkább ugye meseterápia, mesepedagógiának szokták emlegetni. Ennek egy nagy oka van, hogy közösségre szüksége van az embereknek, a mese pont egy olyan évezredes, évszázados, folyton alakuló, folyton változó történet halmaz, amikben azért a legtöbb mesében, főleg ugye a tündérmesékről, erről az almúfajról beszélünk, azért fontos alapvető emberi értékek vannak. Szerelem, szeretet, mások segítése, vigyázz, legyél óvatos a gonoszszal. Tehát, hogy ilyen alapvető emberi dolgok vannak ezekben a történetekben, és csak azok maradtak meg, most a népmesékre gondolok, amik ugye jók voltak, amik az évszázadok, évtizedek során a különböző emberi csoportok között, mindenki ugye máshol, máshogyan mesélte ezeket az adott történeteket, így lekristályosodtak, tovább fennmaradtak. És erre a ma emberének is szüksége van. Tehát szerintem nagyon fontos, és itt tudok visszakapcsolódni a hagyományok házához, hogy a hagyományok házában természetesen az elméletet is megtanítják itt a mesemondó tanoncoknak, újoncoknak, hogy hogyan érdemes elkezdeni, vagy belevágni a mesemondásba, és hogy mi volt régen, de ami a legfontosabb szerintem itt a gyakorlat. Mert hogy erre volt ugye a 2000-es évek vége feléhez képest visszább, tehát annál korábban kevés példa, sőt semmilyen példa, hogy hogyan is kell megváltozott körülmények között, iskolában, óvodában, nagy színpadon, fesztiválon, bármilyen körülmény között, hogyan érdemes elmondani egy mesét, úgyhogy figyeljenek ránk. És ez, hogy mitől fognak ránk figyelni, ez egy nagyon egyszerű dolog, meg kell nézni, hogy az öregek hogy csinálták. És hála a sorsnak, vagy jóistennek, vannak gyűjtött felvételeink, hanganyagok, videók, ahol nem elérhető, ott legalább le van gépelve a szöveg, ugye az Egyéniségkutatóiskolának köszönhetően. 1940-es évektől vannak ilyen elérhető kiadványok, vannak korábbról is, de én ezeket a későbbieket szeretem, mert ugye szó szerint gépelték le az adott mesemondóktól a kutatók a meséket. És így van egy bepillantásunk, egy kicsi ránézési lehetőségünk arra, hogy hogyan is mondták régen a mesét. És akkor erről lehet nem teljesen lemásolni, az nem a jó irány, mert mi nem régen élünk, mi ma élünk. A mához kell alakítani a mesemondást, és erre törekednek a Meseszó Egyesület tagjai is, hanem hogy egy ilyen jó példaként, mint ahogy valaki mondjuk főz. Ha én főzök valamilyen receptet, amit az anyukámtól tanultam, én nem teljesen ugyanúgy csinálom, mint anyukám csinálta. Néha belerakok egy kis újítást is. De azért a 90%-ba követem azt, hogy még azért maradjon tejfölös csirke az a tejfölös csirke.
Nagyon tetszett Boglárka példája, ez a főzés és a receptek felhasználása. Annál is inkább, mert valóban, aki mesét mond, mi mesehallgatók, akik őket hallgatjuk, lehet, hogy hasonló mesét mondanak, de mindenki másra helyezi a hangsúlyt, mást emel ki, és egyáltalán nagyon erősen összekapcsolódik, én azt gondolom, az élőszavas mesemondása mesét mondó személyiségével.
Erre nagyon reflektál egy fontos dolog, amivel mostanában az időmet töltöm, és sokan az egyesületből az időnket töltjük. Novemberben fog megjelenni az első kötete a Meseszó Egyesületnek, az a címe, hogy Mindannyiunk meséi, és az egyesület szinte minden tagja kiválasztotta az egyik kedvenc meséjét. Különböző helyeken mondták el ezt a mesemondók, tehát van, aki családi körbe rögzítette, diktafonnal, volt olyan, aki óvodában, van fesztiválos mesemondás, tehát nagyon sokféle környezetben, és más-más egyéniség, pontosan, ahogy mondta Éva, mindannyian más és más egyéniségek vagyunk mi mesemondók. Le van gépeve szó szerint, az egyéniségkutatóiskola módszertana szerint a mese, majd jön egy elemzés, tehát ugyanúgy, mint ahogy a régi öregeket, csak itt ezt nem néprajzi kommentárnak hívjuk, hanem simán kommentárnak, és ott az életrajzi adatok a mesemondóról, ezt miért cserélte ki, ezt miért hagyta benne, ezt mi a forrás, kitől tanulta a mesét, ki volt a mestere. Csináltunk egy ilyen kérdőívet, egy szerkesztő bizottság dolgozott a köteten, én vagyok a szerkesztő, az egyik tagunk csinálja a könyvborítót, és a Hagyományok Házával közösen adjuk ki. Ha minden jól megy, pillanatokon belül zárul a kézirat, úgyhogy ez a kötet lesz az első olyan, nincs ilyen ma Magyarországon ilyen kiadás, ami kortárs mesemondóknak a meséit, de a hagyományos stílusban, a hagyományos vonalon mutatná be, hogy ez egy jó példa, nem tökéletes példa, mert nem vagyunk mi nagy sztár mesemondók, de egy jó példa, hogy aki bele akar vágni, hogyan lehet elkezdeni a mesemondást. Novemberben, ha minden jól megy, akkor meg fog jelenni a Mindannyiunk meséi című kötet.
Örömmel láttam az 5. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó programjában, hogy dr. Agócs Gergely beszélni fog Pál Pista bácsi mesemondásáról.
Így van, nagyon örültünk mi is, hogy Agócs Gergely ugye tiszteletbeli tagja és alapító tagja az egyesületnek, elfogadta a meghívásunkat, és egy teljesen másféle előadást tud tartani, úgy gondolom, egy kutató mesemondó úgy, hogyha az a személy, akiről beszél, a személyesen ismerte, és ráadásul atyamester volt az illető, mit szokott rá hivatkozni Gergő, tehát ezt az előadást én magam is nagyon várom, már csak azért is, mert én sajnos Pál Pista bácsival életében nem találkoztam, és nagyon-nagyon nagy öröm, hogy Pál Pista bácsit nem csak ugye a muzsikálásáról, a dudálásról és az ének tudásáról ismerik, mint pásztorembert, hanem a mesekincséről is, hála Agócs Gergely fáradhatatlan munkájának.
Szeretettel ajánlom a rádióhallgatók figyelmében az 5. Kárpát-medencei népmesemondó találkozót, amely Pomázon, a Magyar Vártáborban augusztus 23-ától 25-éig kerül megrendezésre.
Így van, ez a két napos rendezvény, úgyis péntek délutántól vasárnap reggelig tart, tehát ott alvási lehetőség is van. Ezeknek a részleteiről a Meseszó Egyesület honlapon lehet tájékozódni. Az én személyes kedvencem a péntek délután lesz, azért, mert idős mese mondó mesterek, az öregek fognak ott egy úgynevezett nyitott gyűjtés keretein belül mesét mondani. Magyar Zoltán néprajzkutató a jelenlévő idősebb mesemondó mesterektől fog kérdezgetni, hogy volt régen, mint volt régen, kitől tanultak. Én ezt nagyon várom, mert ugye mindig szoktuk mondani, hogy az utolsó órában vagyunk, tehát ezt rögzítjük és megtartjuk az utókornak. Nagyon fontos lesz ez a nyitott gyűjtés. Utána fog kocsmakvíz, ez a Hagyományok Házának a szakmai ismerkedős, ismeretterjesztő kvíz programja. Szombaton pedig jobbnál jobb előadások és műhelymunkák is lesznek, csak hogy néhány témát említsek, például a mesemondó versenyekről, a dalbetétes mesékről, a kortárs mesemondók és mesemondás alkalmairól, lehetséges forrásokról, tehát tényleg színes programok. Külön gyerekprogramokkal nem készül az egyesület. A nagyobb gyerkőcök, akiket már esetleg érdekelhet a mese, azok természetesen a szép környezetben biztosan jól érezhetik magukat, tehát nincsenek kitiltva a gyerekek, de külön gyermekprogramokkal nem készültünk most, ez inkább egy szakmai program az érdeklődőknek.
A tanácskozás programjában felkeltette az érdeklődésemet egy előadás, a mezőgazdaság megjelenése a magyar népmesékben.
Németh Anna, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak a munkatársa, ha jól tudom, akkor ő is az előző évek egyikében végezte el a Hagyományok Háza mesemondó képzését. Szabad kezet adtak a szervezők itt, a szervező koordinátor csapat Annának, hogy egy kicsit a mezőgazdasági eszközök és a népmesék kapcsolatáról beszéljen, úgyhogy én is kíváncsian várom az előadást. gyakorlatilag szinte mindegyik mesében ott vannak az alapmezőgazdasági eszközök, mint csodás tárgyak nagyon gyakran, aranyguzsaj, aranyszősz, aranyorsó, de az egyszerű tréfás meséinkben, ugye a tréfás mesék az az a műfaj, ahol például egyszerű mindennapi emberek jelennek meg ezekben a mesékben. Sokszor előfordul az velünk kortárs mesemondókkal, hogy mondunk egy adott mesét, és látjuk a tekinteteken, főleg, hogyha gyerekeknek mesélünk, hogy már nem ismerik azokat a szavakat, azokat a használati tárgyakat, és akkor ott új gyakorlatot követ a mesemondó, muszáj. Mert a legfontosabb az, hogy a hallgató megértse az adott mesét, és hogy a mesei képek pörögjenek tovább a hallgató fejében. Ott igenis meg kell állni, és mértékkel, röviden megkérdezni, hogy ismeritek-e, tudjátok-e mi az a... és akkor utána elmagyarázni egy pár mondattal, hogy miről van szó. Én már találkoztam olyannal is, hogy nagyon alap, tehát mondjuk búbos kemence például, és akkor ott meg kell állni, kell egy kis szünetet tartani, vagy egyáltalán az aratás, a szántás, mikor, melyik nő van ideje, ez nagyon sok mesében kulcs szerepet játszik, anélkül egyszerűen nem lehet tovább menni, hogy itt ne akasszuk meg, főleg ha kicsikéknek mesélünk, és akkor ott egy icipici ilyen kis ismeretterjesztő részt adjunk, de itt az arányok és mértékek megtartása a nehéz és a fontos kihívás a mesemondónak, mert ha elcsúszik egy ilyen szájbarágos, magyarázós irányba, akkor már nem lesz jó. Én ezt tudom mondani saját tapasztalatból.
Kárpát-medence szerte vannak kiváló mesemondók, akik most itt találkozhatnak, és éppen az imént említett módszereiket kicserélhetik. Mit jelentett szervezés szempontjából a 10 éves Meseszó Egyesületnek összehozni ezt a hatalmas találkozást?
Törekedtünk a csapatmunkára, a koncepció kialakításánál is, és magánál a szervezésnél is. Az 5. Kárpát-medencei népmesemondó találkozónak nagyobb szervezőgárdája volt, a koordinátorok Kis Ágnes és Fleckenstein Anna voltak. Fleckenstein Anna egyébként az Egyesület előző alelnöke, akinek az ötlete volt több évvel ezelőtt az első népmesemondó találkozó létrehozása. Nagyon reméljük, hogy az adott napokon is minden gördülékenyen fog menni. Igazából mindenkit megszólítottunk, azokat a mesemondókat, akikről tudomásunk van a Kárpát-medencében, hogy mesemondással foglalkoznak, tehát nem csak a hagyományos irányzat képviselőit, hanem ugyanúgy a meseterapeutákat és mesepedagógusokat is. Erdélyi mesemondók jönnek, a Vajdaságból is többen érkeznek, Felvidékről is jönnek mesemondók, tehát egy nagyon színes, és igazából létszám szempontjából nem is nagyon fontos az, hogy most hányan leszünk, akik ott leszünk, jól fogjuk magunkat érezni, és a program az magáért beszél, az egy nagyon erős szakmai program, kiváló néprajzkutatókkal és mesemondókkal. Nem beszélve arról, hogy esténként a tábortűznél azért a mesék ott lesznek velünk, és amit mi nem tudunk megoldani, azt majd megoldják a mesék helyettünk. Mivel 10 éves évfordulóját ünnepli az Egyesület, vannak olyan alap, nagyon fontos sarokpontok, amikről muszáj beszélni egy ilyen rendezvényen, és kell is. És vannak olyan nagyon fontos személyek, itt az interjú elején már beszéltünk az Alma Materről, ugye hagyományok házáról, akik nélkül nem tudnánk elképzelni egy ilyen rendezvényt. A téma az számunkra teljesen adott, és ugyanúgy megjelennek a néprajzi előadások, a kortárs mesemondásnak a helyzete. Ugye az Egyesület előző elnökétől, Kovács Mariannától, és az Egyesület egyik előző alelnökétől, Fleckenstein Annától az elmúlt 10 évre egy visszatekintés, tehát egy kicsit személyesebb hangvétel. Ezek számunkra nagyon fontos dolgok voltak, és például a Dalasára előadás, ugye a hagyományok háza színeiben. Szeretem a frontális előadásokat, mert kellenek ezek is, de nagyon fontos a tevékenykedés. Műhely munka, pláne azoknak a mesemondóknak, akik mesélni szeretnének, és nagyon fontos számukra a szakmai fejlődés, mindannyiunk számára. Pont erre valók az úgynevezett workshopok, műhely munkák, ahol szépen meg tudja keresni mindenki a magához illőt, amiben szeretne fejlődni, amiben szeretne többet tanulni. Hát mondjuk, aki soha nem énekel a mesékben, mondjuk egy gyakorló mesemondó rossz hangja van, az nem hiszem, hogy a dalbetétes mesékre fog beülni, akkor beül egy másikra, tehát pont ez a lényege az egész választható műhelymunka felépítésnek. Lesz egy állandó program a népmesemondó találkozón. A 10 mesés év című kiállítás is megtekinthető, ami márciusban nyílt, és a Fonó Budai Zeneházban volt a megnyitója. Azóta is utaztatjuk, ez egy vándorkiállítás, ami az Egyesület 10 évét, hogy hogyan alakultunk, hogyan dolgozunk, miből dolgozik egy mesemondó, hogyan tanulja meg a meséket, milyen helyeken mesél, hogy meséltek régen, tehát nagyon sokféle témát felülelez. Ez egy ilyen kicsi vándorkiállítás.
Beszélgetésünk végén nem tudok megállni egy személyes kérdést. Engedje meg, Boglárka, hogy megkérdezzem. A 10 éves mesemondó egyesület elnöke. Mond-e mesét otthon a gyerekeinek, és ha igen, akkor mi alapján dönti el, hogy miről mesél számukra?
Van egy 4 éves gyermekem és egy 3 éves, mind a kettő kisfiú. A kicsinek még ilyen dínókról, meg ilyen saját, hogy vele mi történt aznap, tehát azt szoktuk mesélni. A nagyobb viszont nagyon fogékony a népmesékre, nála az összes olyan mesét. Szívesen mesélek mindenkinek, de én a felnőtteknek szeretek a leginkább mesélni, de hát ő itt most engem megedz ilyen szempontból, hogy a kis gömböc, a kis kakas gyémánt félkrajc árja, répás mese, tehát az összes olyan mese, amit ennek a kicsi korosztálynak szoktak ajánlani, auditív szempontból, izgalmas, ugye ismétlődő, refrénes részek, láncmesék, dalbetétes mesék, úgyhogy én most ezeket minden nap mondogatom neki, nagy örömére.
Miért tartja fontosnak a mesemondást? Miért fontos az, hogy a gyökerekhez, a hagyományainkhoz, a magyar népmesék kapcsán is közelebb kerüljünk?
Ahányszor felteszik ezt a kérdést, szerintem én minden évben új dolgot válaszolok rá, és nem bánom, mert ez is mutatja, hogy mennyi mindent tanulok én is ezen a mesei úton, amin rajta vagyok, amióta a mesével foglalkozom, hát lassan 10 éve. Én most azt mondanám, mert ez a kérdés a kötetben is felmerült, hogy szerintem a közösségépítés most számomra a legfontosabb a mesék által, illetve a kapcsolatteremtés ember és ember közt. Tehát lépjünk hátrébb egyet a mesék üzenetein vagy szimbóluma túl. Én már annak örülnék, hogyha az emberek többet figyelnének egymást, hogy mit mond a másik. Tehát, hogy tényleg hallgassak, ne csak füllel, hanem szívvel is, hogy odafigyeljek a másikra. Ebben nagyon sokat kell fejlődnünk szerintem mindannyiunknak, és a mese az egyik jó gyakorló terepe ennek, hogy nézzük meg, ki képes felnőttként ma mondjuk egy jó mesemondótól egy félórás mesét meghallgatni. A figyelmünk annyira megváltozott, az okos eszközök, a kütyük, a képernyők, a rohanó életmód, a felgyorsult világ miatt, ez ilyen közhelyesen hangzik, de én úgy gondolom, hogy tényleg így van, hogy figyeljünk oda egymásra. Én azt hiszem, hogy ezt a közösségépítést és a figyelmet, az értő emberi figyelmet és kapcsolódást tartom most a mesemondás egyik legfontosabb jelentőségének, céljának.
Kedves hallgatóink, Klicci Szabad Boglárka néprajzkutató mesemondóval, a 10 éves Meseszó Egyesület elnökével a Pomázon augusztus 23-a és 25-e között megrendezésre kerülő 5. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgettünk. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani a Meseszó Egyesület honlapját, ahol bővebb információt találnak mindenről. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm your private dancer, dancer.
music within. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről emélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában a döntéseinkről elmélkedünk, döntések Krisztusban. Mindannyiunk élete döntések sorozata. Hozunk rövidtávú döntéseket, pillanatnyi döntéseket, középtávú, hosszútávú és alapdöntéseket. És ezek a döntések szabad akaratból történnek, amit az Istentől kaptunk ajándékba. Kinek küzdött volna már közülünk döntésképtelenséggel, vagy nehéz döntésben kine lett volna közülünk, nehéz döntéshelyzetekben, amikor kerestük a segítséget, hogy hogyan döntsünk, és aztán nagyon sokszor jól döntöttünk életünkben, de van, amikor rosszul döntöttünk, és minden döntésünknek következménye van, és minden döntésünkért vállalnunk kell bizonyos mértékben a felelősséget. És ebben a lélekszavában egy kicsit elmélkedjünk arról, hogy hogyan is döntsünk bizonyos helyzetekben, mik nehezítik meg a döntéseinket, mik bénítanak meg esetleg minket, és döntésképtelenekké válunk, hogyan tudunk jól dönteni jó és rossz között, vagy hogyan tudunk dönteni két jó között. Legelőször nézzük meg, hogy a döntésről hogyan tanít minket a katolikus egyház, a katolikus lexikon. Így írja: a döntés a lelkiismeret ítéletét követő akarati állásfoglalás. Alapföltétele az akarat szabadság. Erkölcsi minősége a tárgyától függ, eredménye az emberi cselekedet. A Szentírás szerint a jó és a rossz nem elvont fogalmak, hanem az Isten mellett vagy ellen való döntés következményei. A sínai kőtáblák, a hegyi beszéd tanítása, Jézus felszólítása a követésére bizonyítja, hogy az ember döntésre képes és kötelezett. Döntése a földi életben történik, és meghatározza az üdvösséget. A legújabb kor teológiája szerint a döntésnek fokozatai vannak, és az ember sorsát egy alapvető döntés, az úgynevezett opció fundamentalis határozza meg. Az egyes konkrét döntések csak ennek fényében értelmezhetők, és teljes értelmében csak egy másik személy, a te, Isten vagy a felebarát előtt valósul meg. A döntés a mindennapi apró választásainkat befolyásolja, de csak a halálban teljesedik be, Karl Rahner szerint. A szubjektivista és individualista áramlatok új módon értelmezik a szabadság kapcsolatát az erkölcsi törvénnyel. Gyengítik vagy egyenesen tagadják a szabadság függőségét az igazságtól. A személyes lelkiismeretet teszik az erkölcsi ítélet legfőbb fórumává, mely minden külön indoklás nélkül és tévedhetetlenül dönthet a jó és a rossz kérdésében, és az igazság helyett az őszintesség, a hitelesség, a magammal való összhang lesz a döntés kritériuma. Az egyház ugyanakkor változatlanul arra figyelmeztet, hogy óvakodjunk a földi dolgok autonómiájának hamis felfogásától, mely szerint a teremtett dolgok nem függetlenek Istentől és az igazságtól, és az ember bánhat velük anélkül, hogy összefüggésbe hozná azokat a teremtővel és a tőle kapott törvénnyel. Az igazi szabadság nem más, mint az ember Isten képmás voltának legvilágosabb jele. Isten ugyanis szándékosan hagyta az embert a saját döntésére, hogy így az a maga elhatározásából keresse teremtőjét. Ebben az értelemben mondható, hogy a felebaráti szeretet mindenek előtt és kizárólagosan a másik ember önmagára vonatkozó szabad döntésének tiszteletben tartását jelenti. A Szentírásban, a második törvénykönyv 30. fejezetében 15-20. Verséig így fogalmaz. Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokosodsz, s az Úr a te Istened megáld azon a földön, ahová indulsz, hogy birtokba vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni, s neki szolgálni, akkor ma tudtotokra adom. Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve érkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet, életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ez jelenti számodra az életet, s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr a te Istened megesküdött atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neki adja. A választott népnek üzeni ezt az Úr, amit az imént hallhattunk, de ugyanúgy nekünk is, mi is az ő választott népe vagyunk, és elénk tárja az életet és a halált, áldást és átkot, és mi döntünk, hogy melyiket választjuk. Isten megteremtette egy gyönyörű szép világot, és abba beleteremtette az ő törvényeit, fizikai törvényeket, erkölcsi törvényeket, és én dönthetek arról, hogy ezeket a törvényeket elfogadom, és az Istent is elfogadom, vagy pedig más istenek felé, bálvány istenek felé hajlok. Így dönthetek életről és halálról. A napokban a plébánián fölkeresett egy hívem a faluból, és beszélgettünk, és kiderült, hogy régen elhagyta a templomot, a szentségeket. És amikor megkérdeztem, hogy miért döntött úgy, hogy nem jár többet templomba, miközben első áldozó volt, minisztrált, rendszeresen jár templomba, és egyszer csak elhagyta. És megkérdeztem tőle, hogy ez miért történt? Miért döntött így? És nem nagyon tudott választ adni. Nem tudta megmondani, hogy miért történt ez. Mondott ilyen, olyan indokokat, amit ő maga is érzett, hogy nem teljesen állják meg a helyüket. És úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon miért hozzuk meg ezeket a számunkra negatív, rossz döntéseket, és maradunk meg ebben a döntésben hosszú évtizedeken keresztül. És látszott, de mégis évtizedek óta nem volt templomban. Ezt a döntést hozta meg. És én biztattam arra, hogy ezen a döntésen változtasson, és hozzon egy új döntést, hozza meg a döntését Krisztus mellett, a templom mellett, a közösség mellett, a szentségek mellett, az üdvösség mellett. És csak imádkozni tudok, hogy ezt az újabb döntését meghozza. A második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az egyházról a mai világban a következőket írja a szabadság értékéről. Az ember azonban csak szabadon fordulhat a jó felé, mely szabadságot kortársaink nagyra értékelik és lázasan keresik, méltán. De gyakran visszaélnek vele, úgy tekintik, mint kötetlenséget, hogy mindent megtehessenek, ami élvezetet okoz, még a rosszat is. Az igazi szabadság azonban az Isten képiség nagy jele az emberben. Isten ugyanis az embert a saját döntésére akarta bízni, hogy a maga elhatározásából keresse teremtőjét, és hozzá ragaszkodva szabada jusson el a teljes és boldog tökéletességre. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudnilik személyként belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Ezt az Isten irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. De mindenkinek számot kell majd adni a saját életéről Isten ítélőszéke előtt, hogy jót vagy rosszat cselekedett-e. Ádám és Éva paradicsomban a bűn elkövetése előtt bármit tett, mindent jó döntése alapján tett. Míg nem, egyszer Éva hozott egy rossz döntést, és aztán Ádám is ezt követte. Bejött a bűn a világba, és a bűn következménye, hogy az ember értelme elhomályosul, az akarat rosszra hajlóvá válik, és az erők elfogynak. És ez az oka annak, hogy az ember képes rossz döntésekre is. Belegondoltam abba, hogy a szűzanya soha nem hozott rossz döntést életében, mert teljesen Isten akaratában élt, és kegyelemmel teljes volt. És gondolhatnánk arra az esetre, amikor Jézust otthagyták 12 évesen a templomban, de nem hiszem, hogy azért, mert rossz döntést hozott a szűzanya, talán Szent József hozott rossz döntést, mert ő nem volt tökéletes, bár igaz ember volt, és a szűzanya pedig Szent Józsefnek engedelmeskedett. Az engedelmesség, ha nem bűnről van szó, akkor mindig jó döntés. Tehát a szűzanya soha nem döntött rosszul, és amikor az angyal megjelent neki, és hozta az üzenetet, akkor is döntött, azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Ő gondolkodott, rögtön döntött, nem kérdezte meg a szülei véleményét, de ezt a döntést előkészítette az ő bűntelen élete, a teljes Istenben való élet. És Jézus, aki még rajta kívül mindig jó döntést hozott. És a nagy döntések előtt, például amikor meghívta az apostolokat, fölment a hegyre, imádkozott, és az atyával megbeszélte a döntést. Rajtuk kettőjükön kívül még a legnagyobb szentek is hoztak rossz döntéseket életükben. Ott van például Szent Ágoston, aki életének az első felében döntések sorozatát hibázta el, de aztán ott a milánói kertben hozott egy jó döntést, egy alapdöntést, ami alapján aztán berendezte az életét. És utána a döntései egyre inkább Isten akaratába illeszkedtek bele.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnalleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.